Hogyan született meg benned az, hogy segíteni szeretnél a háború elől menekülő embereknek?
Mint Pilátus a krédóba, úgy estem bele a magyarországi menekült ellátásba. Legjobb barátom, a fiam keresztapja, éppen Máltán tartózkodott, és ő kárpátaljai magyar, 15 éves korában költözött Magyarországra. Elhívott engem, hogy egy anyuka a kisbabájával és a nagymamával Kijevben menekül a vasútállomás felé, és segítség kellene nekik. Egyrészt távolról internet segítségével közreműködni abban, hogy hogyan jutnak el a barabási határátkelő helyhez, utána ott felvenni őket, elhozni őket Budapestre, szállást, illetve ellátást biztosítani nekik. Ez a háború harmadik napján volt, és akkor kezdtem el szervezni egy ilyen utat, egy barátommal megjelentünk hajnalban a barabási határátkelő helynél, és ott jelent meg a Júlia nevű kijevi hölgy a kisbabájával, Zlatával, aki akkor 5 hónapos volt, illetve a nagymamával. Őket elhoztuk Budapestre, addigra lett nekik szállás, illetve nagyon sok minden mást is kellett biztosítani nekik, nyilván ruhát, élelmiszert, orvosi ellátást, a jogi státuszukat rendezni kellett. Ők körülbelül 3 hónapig maradtak is a mi gondoskodásunk alatt. Utána újabb és újabb családok jelentkeztek, részben Szabolcs barátom kárpátaljai kötődésének köszönhetően. Ott élő ukránok, akik korábban egyébként 1-2 évtizeddel ezelőtt Budapesten dolgoztak, és amikor pedig segélyutakat vittünk, összesen 2 alkalommal voltunk 10 településen, 2 településen 2-szer is, akkor is találkoztunk családokkal, akik a segítségünket kérték, így összességében végül 4 családot fogadtunk be és láttunk el Budapesten, úgyhogy én egy baráti kérésnek megfelelően szálltam bele ebbe. Van némi tapasztalatom ebben a 90-es években Délvidékre, illetve Erdélybe, 2010-ben a Vörösiszap katasztrófához, 2015-ben pedig az Afrika felől érkező menekülteknek szerveztem segélyutakat, illetve rendezvényszervezőként van némi tapasztalatom, újságíróként pedig pár összeköttetésem, aminek megfelelően egy picit nyilván többet magammal, nagyon sok jó ember segítségét igénybe véve az élére tudtam állni ennek a kis végső soron 20-25 fős csoportnak, aki menekültekről gondoskodott magánlakásokban Budapesten.
A lakhatását hogyan tudtátok megoldani ezeknek a családoknak? Itt arról van szó, hogy átadtátok a, nem tudom, az egyik szobátokat, vagy volt ebben a 25 fős társaságban mondjuk üres lakás, ahova ezeket a családokat be tudtátok engedni?
Az utóbbi volt a megoldás, nem a saját lakásomba fogadtam be őket, nekem van 2 kisgyerekem, és nem túl nagy ingatlanban élünk, ezért ez nem volt lehetőség, viszont a baráti körben voltak olyan jó emberek, akik az első szóra felajánlották az üres lakásukat, tulajdonképpen még túlkínálat is volt. Volt egy család, akit a szomszéd utcában egy barátomnál helyeztem elő, előtte is fogadott be 1-2 napra ukrán menekülteket. Szabolcs barátomnak is van egy vidéki ingatlanja, ott is helyeztünk el családot, illetve más barátok ajánlották fel a lakásukat. Nyilván ezek a menekültek egy bőrönddel érkeztek, tehát nagyon sok mindent be kellett nekik szerezni, illetve amíg itt vannak, amíg itt voltak, addig nagyon sok olyan napi probléma merült fel, amiket azonnal meg kellett oldani, úgyhogy ez egy meglehetősen sűrű szűk 3 hónap volt.
Mondj egy-két ilyen napi problémát, amire mondjuk nem számítottál, hogy oké, etetni kell őket, altatni kell őket, jogi ügyintézést kell csinálni, de mi volt az, amire mondjuk nem számítottál?
Ennek van egy lelki és egy materiális oldala is. A lelki oldala talán nehezebb. Mindenki, aki segítő munkát végez, és én viszonylag régóta végzem, szembe kell néznie a kiégés veszélyével. Ez bennünket is elért, hiszen akkor, amikor az ember tucatnyi másik ember sorsa felett bábáskodik, akkor nyilván sem a saját családjával, néha a munkájával, de úgy általában az életével nem tud foglalkozni. A problémák pedig csőstül jönnek, tehát amikor éppen 6 menekült az én alaksori irodában válogat a segélyszállítmány holmiai közül, akkor érkezik egy telefonhívás, hogy a kisbaba leesett az ágyról, és mentővel kórházba kell vinni. Nyilvánvalóan ezt az édesanyja nem tudja intézni, hiszen a mi befogadottjaink nem beszéltek magyarul, és nagyon angolul sem. Szabolcs barátom tudott velük szót érteni ukránul, illetve oroszul, én angolul, illetve hát a fordító programok is segítettek, úgyhogy őt például, a kisbabát vinnünk kellett kórházba, nem is egybe, hanem két kórházba. Szerencsére végül semmi baja nem lett, de a kivizsgálások azért egy éjszakát igénybe vettek. Sokszor fordult elő, hogy gyorsan volt szükség valamire, ruhára, élelmiszerre, információra. Nagyon sokszor kértek útbaigazítást, hogy Budapesten mit, hogyan kell intézni, de talán ez volt a könnyebb része, hiszen ebben meglehetősen nagy gyakorlatunk van, ebben a 20-25 fős baráti társaságban meglehetősen jó képességekkel rendelkező, gyorsan intézkedni képes emberek vannak. A nehéz az volt, hogy az egyik édesanyának például a megérkezés után, éjjel 1:30-kor raktuk le egy lakásban, az azt követő 12 órában folyamatosan síró görcse volt, olyan szörnyűségeket élt át, a háború sújtotta Ukrajnában, miközben ott volt mellette a 7 éves kislánya, aki nyilvánvalóan ugyan értette a dolgot, de a gyerekek mindig sokkal könnyebben túlteszik magukat, legalábbis látszólag ezeken a borzalmakon. Így tehát az édesanyát is meg kellett erősítenünk, hogy gondoskodnia kell a gyermekéről, erőt és támaszt kell neki nyújtani, és nyilvánvalóan az ő történeteik ránk is nagy hatással voltak. Én ugyan újságíróként már voltam háborúban is tudósítani, de valahogy ez most közelebb volt, és jobban megérintett bennünket is, úgyhogy a szó lelki értelmében volt ez igazán fárasztó. Egymást segítettük, amikor valamelyikünk nagyon elfáradt, akkor a másik átvette egy picit a dolgok intézését, az illető összeszedte magát, és utána újra ment a segítségfront vonalába.
Feltűnhetett a hallgatóknak, hogy múlt időben beszélsz ezekről a családokról. Elmentek?
Ők hazamentek, igen. Többé-kevésbé mindannyian 3 hónapig itt voltak. Volt egy 5. család, őket egyenesen Bécsbe kellett vinnünk. Egy másik család, az előbb említett édesanya a 7 éves kisfiával, ő egy egyedülálló szülő, ő már eleve Kanadába készült, és az különösen nehéz volt, hiszen egy kanadai vízumot kellett intéznünk neki, azt viszont csak Bécsben lehet elintézni, tehát neki Budapest után Bécsben is kellett szereznem egy szállást, egy ott élő magyar segített, és a bécsi Visa Centerben végül nagy nehezen, elképesztő adminisztráció után, amit távolról kellett menedzselnünk, sikerült neki elintéznünk egy kanadai vízumot, és így ő már Kanadában van, a régóta ott élő nővérénél. Volt másik kárpátaljai család, aki azonnal Bécsbe, Ausztriába akar tovább utazni, nekik rögtön a határól azt a transfert kellett megszerveznünk. A Budapesten élő menekült családok pedig teljesen más tervekkel rendelkeztek. Volt, aki először a segítségünket kérte, de aztán debreceni jó emberek segítségét fogadta el. Ott nem tetszett neki a hely, illetve a munka, ezért őket is elhoztuk Budapestre, itt munkát biztosítottunk neki, de ők is úgy döntöttek, hogy hazamennek. Otthonról olyan híreket kapnak, hogy majdhogy nem minden rendben van, a mi családjaink zömmel kijeviek, vagy Kijev mellett lakó familiák voltak, és bár mi nem értettünk egyet a döntésükkel, de maximálisan megértettük azt. Egy hölgy maradt itt, aki a nővérével és annak tinédzser gyerekeivel érkezett, ők időközben már Szerbiába tovább mentek, ez az illető hölgy viszont itt maradt, mert neki sikerült munkát találnom a baptista szeretetszolgálatnál, ahol immáron önkéntesként fizetett állásban dolgozik, sőt a baptisták még egy lakást is biztosítottak neki, időközben neki lett egy magyarországi párkapcsolata, úgyhogy úgy tűnik, hogy ő például megtelepszik Magyarországon. Nagyon különböző sorsok és nagyon különböző döntések, a menekültjeink zöme most visszament Ukrajnába, ott van a háza, ott van a kocsija, ott van a munkája, otthon hagytak családtagokat, ezért hazamentek és bíznak abban, hogy nem lesz bajuk, és ebben bízunk.
Tartod-e a kapcsolatot, tartjátok-e a kapcsolatot azokkal, akiknek eddig segítettetek?
Tartjuk velük a kapcsolatot, igen, itt nyilvánvalóan, ha nem is barátság, de egy szoros kötődés alakult ki, el kell, hogy mondjam, hogy ők rendkívül hálásak Magyarországnak, a magyaroknak. Ez azért külön értékelendő, mert egészen megdöbbentő módon a mi menekültjeink közül többen voltak, akik azt sem tudták, hogy magyarok élnek Ukrajnában. Kijevből nem nagyon látszik Kárpátalja. Egy sok milliós országban 100-130 ezer magyar föl sem tűnik, sőt volt olyan iskolázott ukrán menekültem, akinek fogalma sem volt Trianonról, és arról, hogy az ő országának egy része hajdan Magyarországhoz tartozott. Nem túl sok mindent tudtak Magyarországról, óriásiak a nyelvi különbségek, ha a kulturálisak nem is annyira, ezért ők sokkal rosszabb bánásmódra számítottak Magyarországon. Azt mondják most, hogy a magyarok elképesztőek, és hogy ők soha nem gondoltak volna erre. Ez a hála azért összeköt bennünket, Kanadából is kapunk információkat, Szerbiából is, illetve az Ukrajnába visszautazottak is üzennek nekünk az interneten, jól vannak, egészen megtévesztő képeket töltenek fel a Facebookra, hiszen a gyönyörű napfényes utcán sétáltatják a babájukat, miközben másik oldalról híreket kapunk arról, hogy azért rakétatámadások fenyegetik az ukrán fővárost. Ők egyelőre rendkívül boldogok, hogy otthon lehetnek, tulajdonképpen boldogabbak, mint azok, akik nyugatra távoztak, mert az ukránok nem akarták ott hagyni a hazájukat, és az első naptól kezdve, amikor megérkeztek, azt mondták, hogy ők 4-5 nap múlva mennek vissza. Ebből lett 3 hónap, vagy adott esetben Nyugat-Európa a tengeren túl, de akik oda mentek, azok is szeretnének majd visszatérni a hazájukba, ők ebben egészen biztosak. Mi nem tudjuk, hogy lesz-e még hazájuk, de velük együtt ebben bízunk.
Akikkel beszélgettél Trianonról, arról, hogy van egy magyar kisebbség Ukrajnában, ők mit reagáltok mindenre, hogy ezt, mit láttál rajtuk? Mert végülis van ennek egy ilyen furcsa történelmi párhuzama, hogy gyakorlatilag ez is egy háború következménye, és most ők is egy háború elől menekülnek. Hogy érintette őket ez az információ?
A magyar oktatási rendszert is joggal érheti kritikák, hogy egy mai fiatal magyar mit tud a magyar történelemről, például hány 15-16 éves lehetne megijeszteni azzal, hogy mondjon 5 értelmes mondatot arról, hogy mikor volt a rendszerváltás, és hogy akkor mi történt. Úgyhogy nincsenek illúzióim, de az ukrán oktatási rendszerrel kapcsolatban most már végképp nincsenek. Ők nem tanultak az iskolában arról, hogy él egy magyar kisebbség Ukrajnában, és hogy miért él egy magyar kisebbség Ukrajnában. Ők most már élesen külön választják. Van egy véleményük a magyar politikáról és a magyar kormányról, annak Ukrajnával kapcsolatos nézeteiről és a magyar emberekről. Az utóbbiak kapcsán azt gondolják, hogy a magyar emberek nagyon áldozatkészek és nagyon segítőkészek. Ezt gondolják egyébként a magyar államról is. Nem is nagyon értik, hogy hogyan létezik az, hogy a magyar kormány elképesztő segítséget nyújt nekik, hiszen ugyan mi civilek is sokat tettünk és teszünk értük, de hát azért látjuk, hogy a magyar kormány az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, és közben persze olvassák az ukrán sajtót, ahol az ukrán politikusok magyar politikusokkal vitatkoznak, így egy kicsit eltévedtek a politika rengetegében a menekültek, úgy érzik, hogy a politikusok az ő fejük fölött veszekednek egymással, ez egy kicsit elkeseríti és elbizonytalanítja őket. Egyébként pedig nagyon erősen az ukrán propaganda hatása alatt állnak, hiszen ne legyen kétségünk, hogy ha van orosz propaganda, akkor van ukrán propaganda is, és ebből adódóan ők meglehetősen ambivalens módon viszonyulnak a magyarsághoz, de egy biztos, hogy 3 hónappal ezelőttihez képest sokkal többet tudnak arról, hogy mi Magyarország, kik a magyarok, és hogy mi történt Magyarországgal a 20. század történelmében.
Köszönöm, és egy utolsó kérdés, amely te is szóba hoztad a propagandát, meg újságíró vagy, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról, vagy pontosabban hogy éled meg azt, amikor a legszélsőségesebb esetekbe botlasz bele olyan értelemben, hogy mondjuk egy olyan álhírrel találod szemben magad, ami azt állítja, hogy mondjuk nincs is háború, hanem ez csak egy kreálmány. Te hogyan tudod ezt feldolgozni, hogy te éppen nem tudom, 3 hónapja foglalkozol ezekkel a családokkal, a munkád során foglalkozol ezekkel a hírekkel, és közben vannak emberek, akik azt állítják, hogy nincs is háború.
Elég régóta, idestova 30 éve vagyok újságíró, és mindvégig híradós voltam. Voltam a világban különböző hasonló válságövezetekben, úgyhogy olyan nagyon nem lepett meg, főleg a közösségi média elterjedése óta, hogy rengeteg álhír jelenik meg. Ezeket most már nyilvánvalóan háborús viszonyok közepette működő államok is gyártják és terjesztik. Azt hiszem, hogy ez ma már valahol természetes velejárója egy ilyen fegyveres konfliktusnak. Beszélgettünk a menekültekkel arról, hogy ne feltétlenül higgyék el az sem, amit ukrán politikusok üzennek nekik, például arról, hogy minden rendben van, és hogy Ukrajna holnap győzni fog, mert ők is egyébként tisztelendő hazafias érdekből folytatnak egy honvédőháború keretében, de hát egy propagandát, amiben az az érdekük, hogy minél több dolgozó, adófizető ukrán térjen vissza Ukrajnában, ami egyébként meg is történik, mert nem csak tőlünk és Budapestről, hanem az Ukrajnával határos országokból, például Lengyelországból is 100 000 szám térnek vissza ezekben a hetekben ukránok Ukrajnába, hiszen hallgatnak a kormányukra, és úgy érzik, hogy szükség van ott rájuk. Nekem ebben vannak kétségeim, mert nem valószínű, hogy egy már a 8 hónapos kisbabáról gondoskodó, egyedülálló kijevi édesanyja olyan sok mindent hozzá tudna tenni a háború sikeréhez, de ez az ő döntésük, és mi ezt maximálisan tiszteletbe tartjuk, azt a parancsot követtük, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Az álhírek pedig voltak, vannak és lesznek, azonsággal és szeretettel próbáljuk ezeket ellensúlyozni.